Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy 2024-ben vajon mely utak az egzotikus utak közül a legnagyobb slágerek. Elmegyünk majd a szállodák világát is felfedezzük, és új mesés csodaszállodákról fogok majd Önöknek beszélni, úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek, tartsanak velem. Ha nekiindulunk egy évnek, akkor mindig komoly tervekkel tesszük ezt, és hát elképzeljük azt, hogy mi is lenne, hogyha megvalósulna ebben az évben. Nos, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban azért most már a 24. évébe tart a világszám, hiszen az Inforádió első magazin műsora, és egyébként az Inforádióval egyidős. 2000 novemberében indultunk. Nos, ebben az időszakban azt gondolom, hogy amikor tervezzük az évet, akkor én a műsort illetően mindenképpen arra fogok törekedni, hogy továbbra is releváns, érdekes és újszerű információk sokaságát osszak meg Önökkel, és úgy érezzék a műsorból, a műsor hallgatása közben, meg a műsor hallgatása után, hogy valóban virtuálisan együtt utaztak az Inforádióval a világ hat kontinensének valamelyik helyszínére. Ma azt nézzük meg, hogy vajon 2024-ben mely úti célok nagy slágerek a téli időszakban, hiszen régen emlékszem, hogy olyan sokan bíztak abban, hogy a magyar turisták komoly potenciált jelentenek, hogy tanulmányutak sokaságát szervezték még az egzotikus úti célokra is, még a Seychelles-szigetekre is szerveztek magyar újságíróknak és a magyar utazási irodásoknak tanulmányutat, és bíztak abban, hogy majd rengetegen ide látogattak a honfitársaink közül. Annyira felkészültek a helyi szállodások, hogy még gulyást is készítettek, és nem csak a fehér színű és piros pöttyös óriási hal mosolygott ott ránk az asztalon, hanem a gulyást is megkóstolhattuk. Meg így is tettem, és nem is volt rossz egyébként. De a fehér színű és piros pöttyös hal egyáltalán nem túlzás, mert én először azt hittem, hogy ez díszítés. És hát korábban volt azért már egy olyan élményem, hogy amikor Majorkán voltunk jóval korábban a 90-es évek legelején a kedves barátommal, akkor hát mondta, hogy mindenképpen szeretné megkóstolni a homárt, vagy legalábbis valami óriás rákot, mert hát egyébként rákot se vett még soha életében. Hát ugye a rendszerváltás után nem sokkal azért nagy dolog volt kijutni nyugatra, nem, hogy egy szállodai svéd asztal, hát ez maga volt a csúcs, pláne ilyen elképesztő tengergyümölcseivel. És hát Majorkán tényleg, mint a terülterű asztalkám, olyan volt az egyébként nem luxus szálloda kínálata, és hát valóban volt egy halaspult, és a halaspultnak a tetején ott volt egy homár. És vágott is belőle a barátom egy darabot, és akkor elkezdte egy rágcsálni, és mondta, hogy hát nem érti, hogy mit szerettek az emberek ezen a homáron, mert hogy ez rendkívül rágós. És akkor jött a pincér, és mondta, hogy hát tegye már meg azt, hogy visszateszi a díszítést, mert hogy kiderült, hogy viaszból készült díszítés volt csak a homár, és alatta pedig ott voltak azok a tengergyümölcsei, amiket lehetett fogyasztani. Úgyhogy nem csoda, hogy egy kicsit rágós volt, de visszatérve egy kicsit a Seychelles-szigetekre, hát itt pár azért óvatosabb voltam, de tényleg lehetett látni, hogy valóban nem csak díszítés, mert már meg is kezdték azt az óriási nagy halat, ami számomra egy csoda volt, hogy valóban ilyen létezik egyáltalán a tengerben, hogy ilyen pirosas kis foltok vannak egy fehér nagy halon, és akkor azt csak úgy meg lehet enni. De aztán már későbbében láttam, hogy a tenger tele van ilyen csodákkal. Minden esetre akkor még a Seychelles-szigetek idegenforgalmi vezetősége a magyar újságírókat, magyar utazási irodásokat megvendégelte gond nélkül. Hát manapság már azért nagyjából kiszámolják, hogy honnan hány turistát várhattak, és Magyarországról nincsen jelentős forgalom. Mauritius szintúgy abban bízott, hogy jönnek majd a magyar vendégek, a magyar turisták. De mindezt azért kezdtem el mesélni, mert ugye abban az időszakban még valóban az egzotikus téli úti célokra indultak különjáratú repülőgépek is. Főleg, amikor még a Malévnak volt két repülőgépe, akkor azokat ki lehetett bérelni, meg hát utána a Travel Service, utána később nevet változtató légitársaság is adott bérbe gépeket, amelyekkel ugyan néha kengúrű üzemmódban, de csak sikerült elmenni egzotikus helyszínekre. És hát voltak nagy csárterek, hát a klasszikus nagy csárterek, a tájföldi, a bangkoki csárterek voltak, és akkor elkezdődött egyébként a magyar különjáratú repülőgépek üzemeltetése Budapest és Bangkok között, és imádtuk Tájföldet. Tehát a délkelet-ázsiai legpopulárisabb úti cél az Tájföld volt, és ide közlekedtek az első híres csárterek, a Tantúra csárterek, még Harci, Tibor, Karik, Zsuzsa nevéhez fűződött ez, és hát azt hiszem, hogy tényleg minden téren ez egy jó kezdeményezés volt, egyrészt tele voltak a gépek, járatonként 6 milliót keresett Harci Tibor, ezt tudom, mert ő mondta, szegény meghalt már nekem, és gyakorlatilag imádták az emberek azt, hogy fillérekért kapják a friss kókusztejet, és sörpintetik ki a kókuszdióból, hogy gyakorlatilag bárhányan fölülhettek a motorra, és a kétszemélyes sportkocsi forgalmiában is, ha van egyáltalán neki, az szerepel, hogy szállítható személyek száma 5 fő. Tehát vannak olyan csodák, amik a magyar mentalitásnak igencsak megfelelnek, meg hát természetesen hihetetlenül jó ételek, utcai árusok, nyüzsgés, zene, buli, jó idő, gyönyörűséges a szép tengerparti szakaszok, meg hát vannak kevésbé szépek is, de hát attól még az nagyon, nagyon jó. És ezt imádtuk, és imádjuk egyébként a mai napig, bár most már nincsenek különjáratú repülőgépek. És aztán utána jött a nagy charter korszak, nem csak ide, hanem utána Tunéziába, a téli időszakban is. Aztán elindultak a chartergépek más egzotikus helyekre. Volt dominikai charter, és a dominikai charteren kívül Afrika, ugye a Kenya charter, hát az a Mombaszába egymást érték a chartergépek, és a magyarok meghódították Kenyát és a Kenya körüli területeket. Akkor volt dél-afrikai charter a téli időszakban, Durbanbe lehetett elmenni és kipróbálni azt, hogy milyen ott vakációzni. Úgyhogy a charter időszakban hát egymást érték a különjáratú gépek. Volt még Fortalezába is, Brazíliába is charter repülőgép Budapestről, és a charter korszakban hát tényleg egyszerre nagy tömegben ki tudott menni jó sok magyar turista exotikus úti célokra, és így is tett. Aztán volt egy olyan időszak, amikor meg a jordániai utak lettek nagyon népszerűek, és napi charterek voltak Jordániába, és Jordánia az egyetlen olyan hely, ahol a magyar turisták egy időben első helyen voltak a küldő országok listáján. Tehát magyar turistából volt a legtöbb egy időszakban, és ilyen téren itt az első helyre kerültünk. Hát Horvátországban esélyük nincsen, hogy bekerüljünk az első háromba sem. Tehát most olyan hetedik körül vagyunk, pedig ott is a tavalyi időszakban, 2023-ban nagyjából 700 ezer, vagy még annál is több magyar turista fordult meg a horvát tengerparti szakaszokon, meg hát máshol is, Zágrábban is, és a Plitvicei tavaknál is. De azzal együtt is, hogy most már nincsenek chartergépek, nincsenek különjáratú gépek, vannak cserébe fapados járatok azokra a helyekre, amelyek annyira azért nincsenek messze, de azért nagyon-nagyon kedveltek. Úgyhogy ilyen nagy sláger lett Dubaj. Tehát Dubaj az, ami könnyedén elérhető, és Dubaj az, ami meghökkenti azért az átlagos magyar turistát a fantasztikus Burj Khalifával, az óriási 828 méter magas épülettel, a plázák világával, az óceáni világgal, azzal, hogy elmentünk a Pálma szigetre, a mesterséges szigetre, és ott megcsodálhatjuk azt, hogy szinte áll a víz, és gyakorlatilag még a téli időszakban is 20-22 fokos vízben lehet egyébként nagyjából 26 fokos hőmérséklet mellett lubickolni, és elmentünk a Vízividám parkokba, vagy éppessége a híres Atlantis szálloda kiállítását is megnézhetjük, és ott a predátorszerű kiállított mindenféle szörnyeket is megcsodálhatjuk az alaksorban, meg láthatjuk azt, hogy van aranyautomata is, meg sok minden más csoda, meg Lamborghini rendőrkocsi Dubajban. Úgyhogy a sivatagi túrákról még nem is beszéltem meg a tevegelésről, mert ahhoz bár az kell, hogy valaki mondjuk 5-6 napot, vagy akár többet is itt töltsön, és akkor arra is lesz ideje, de sokat csak 3 napra jönnek, és ez is nagyon tartalmasan tud telni. Bár hozzáteszem, itt azért nem tudunk macskaköves utcáskákon barangolni, meg a városközpontot is hiába keressük. A régi Dubaj résztél találunk egy múzeumot, a Dubaj Múzeum, filléres belépőért megnézhetjük azt, hogy milyen volt egykoron ez a halásztelepülés, meg sivatagszéli település, de manapság már nem ezek a fő attrakciók, hanem a plázák, az, hogy az egyik plázában még sípálya is van, ugye a Mall of Emirates-ben, és a Dubai Mall-ban pedig fantasztikus üzleteket találunk, és hogyha itt eltöltjük az időt, akkor már jól szórakozunk. Akkor még sétálhatunk a kikötői részben, és hát ilyenkor télen azért nyugodtan pihengethetünk, sétálgathatunk. A nyári időszakra ez már nem jellemző. Én nagyon sokszor voltam Dubajban, és nyáron is több alkalommal itt szálltam át, és egy-két napot itt eltöltöttem. Hát gyakorlatilag, ha kimegyünk az utcára, már úgy érezzük, hogy mindenünkön csorog a víz, és visszamenekülünk a légkondis szobába, és hívunk egy taxit, hogy a légkondis szobából a légkondis taxiba meneküljünk, mert még a magas vasútig sem tudtam elmenni, mert annyira brutális volt a hőség a nyári időszakban. Szerencsére ez a mostani időszakban nincs. nincs így, úgyhogy emiatt rengeteg magyar vendége van Dubajnak, és nem kell feltétlenül sokat költeni, hiszen önmagában az is szórakoztató, hogyha teljesen ingyen sétálgatunk a plázában, és megcsodáljuk az üzletek kínálatát, vagy a világ egyik legnagyobb érességboltját is megnézzük, és akkor elámulunk azon, hogy mennyi minden van itt. A datóják közül válogatunk, az is egy szórakoztató dolog, és egyébként pedig olyan hatalmas nagy drágaságra nem kell feltétlenül számítani, nyilván, hogyha nem Lamborghini autókat, meg menő órákat akarunk vásárolni, vagy a luxus üzleteket akarjuk feltérképezni, és onnan akarunk valami csodát venni, akkor azért relatíve egy fapados járat, és akkor bemegyünk valamilyen közlekedési eszközzel, kombóval, eljuthatunk úgy Dubajba, hogy még a szállások között is akad manapság már olyan, amit meg tud fizetni egy átlagos magyar turista is. És hát vannak persze csoda szállodák, a Burj Al Arabot nagyon sokan meg akarják nézni, hát oda minimum az kell, hogy valamelyik étteremben legyen foglalásunk. Akkor már beengednek, akkor már körbe tudunk sétálgatni, csak úgy mezőről már nem engedik be az embereket, olyan sok volt a turista, és ez zavarta azért a vendégek nyugalmát. Hogyha pedig ott meg is szállunk, akkor nyilván meg hát bármit lehet, és akkor ott nyugodtan csatangolhatunk, és megnézhetjük a tenger alatti éttermek világát is, meg a top éttermek világát is, hogyha a legfelső szintre megyünk. Úgyhogy a Vitorra alakú híres szálloda is a látványosságok közé tartozik, de mondom, ahhoz, hogy oda bemenjünk, ahhoz minimum egy éttermi foglalásra szükség van. Hát hogyha ott mondjuk ketten vagyunk, akkor a legkevesebb, amit fogunk fizetni, azért az egy olyan forintba 50-60 ezer forint, de inkább lesz a százas is. Úgyhogy azért erre fel kell készülni. De hát cserébe pedig ott van maga a csoda. Ráadásul tematikusan mindig berendezik az átrium belső részét, majd a valentini időszakban szívecskékkel fogják díszíteni. Korábban ugye az új év köszöntése volt a téma, úgyhogy ezt mindig váltakoztatják. Dubaj minden esetre rendkívül népszerű. Az exotikus úti célok közül, amelyek a mai műsor témáját alkotják 2024-ben. Ami szintén felkapott az utóbbi időben, az a Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteket lényegében a magyar vendégek a 90-es évek végén kezdték el felfedezni, de módjával voltak már néhány helyen, vannak olyan utazási irodák, amelyek a Maldív-szigeteki utazásra specializálódtak, vagy legalábbis az is a kínálatban benne van jó helyen, előkelő helyen, és hát vannak a magyarok által nagyon kedvelt területek is, ilyen a Sun Island például, vagy a Royal Island. A szigetek elnevezéseinél egyébként van egy eredeti elnevezés, és angolul hívják valahogy még a szigetet azért, hogy ezt könnyebben ejtsék ki a turisták, mint mondjuk a helyi nevet, tehát Giravaru szigetét sem így hívják, hanem annak is van valami angol neve, és a többi, és a többi. Mindegyiknek van egy helyi neve, meg egy angol neve. Egyébként ez Hawaiion is így van, hát ugye Big Islandnek hívják, nagy szigetek azt a szigetet, ami egyébként az igazi Hawaii neve. És hát a Maldív szigeteknél pedig ugye egy szálloda, egy sziget, kivéve a Fő-szigeten Mahénál, az összes többi résztél egy gyönyörű atollon bérel területet a szálloda, általában földszintes bungalók vannak, maximum a közösségi épületek azok egyemeletesek, de akkor már nagyobb szigetről van szó, és a víz fölé is építenek bungalókat, hát más opció nem nagyon van, mert a szárazföldi területen kevés a hely. Úgyhogy amikor megérkezünk, akkor gyakorlatilag elfoglaljuk a kis vízi bungalót, vagy a majdnem a teljesen a víz közelében lévő bungalót, és élvezzük azt, hogy kisétálunk a homokban, és ott van a türkiz víztükör, és a kis cápák is kijönnek egészen odáig a lábunkhoz, de mégse bántanak. Delfineket lehet látni akár a partról is, jó magam is láttam Royal Islanden ilyet. Úgyhogy tényleg csodálatos ez a dolog. Hát, hogyha esik az eső, akkor nem tudunk mit csinálni. Még a mélytengeri búvárkodás vagy a búvárkodás se olyan, mert hát nem szüremlik le annyi fény, hogy igazából nagyon élvezni tudjuk. És hát volt nekem olyan ismerősöm, aki egyébként, amikor mi a Nászútról hazamentünk, aznap egy napot együtt voltunk, elkezdett szakadni aznap az eső, amikor hazafelé tartottunk mi már, és ők pedig még lettek volna 10 napig, de hazamentek 2 nap múlva, a második napon hazamentek, mert az időjárás azt mutatta, hogy még jó pár napig szakadni fog az eső. Egyébként főleg augusztusban van esős időszak, ilyenkor január-februárban nagy valószínűséggel jó idő lesz, minden nap egy picit néha azért esik. De ez olyan, hogy egy frissítő zápor, 10 perces, 5 perces, meg se érezzük szinte, alállunk a pálmafának, csak arra kell vigyázni, nehogy a fejünkre essen egy kókuszdió, mert hogy többen sérülnek meg amiatt, hogy a fejükre essen egy kókuszdió, mint szápatámadás miatt, de hát persze azért a kókuszdióba általában nem halunk bele. de a cápatámadás azért az keményebb dolog. De visszatérve egy picit a Maldív-szigetekre, 4500 fővel például már a saját rekordokat meg tudtuk dönteni, tehát 4500 magyar vendég volt a Maldív-szigeteken 2023-ban nagyjából, és a 2024-es évre is rengeteg foglalás érkezett Magyarországról a Maldív-szigetekre, úgyhogy tényleg szeretjük az egzotikus úti célok közül a Maldív-szigeteket is. De, mint említettem, általában az egzotikus piac, amikor arról beszélünk, hogy 2024-es téli egzotikus utazások, hát azért nagyságrendjében nem hasonlítható össze a nyárhoz. Hát Horvátországnál 700 ezer vendégről beszélünk, mondjuk Maldív-szigeteknél 4500, tehát hogy az arányokat azért érzékeltessem. És a tájföldi utazás ismét divat volt. Az elmúlt időszakban, 2023-ban már, ugye a koronavírus azért igencsak betett az utazásoknak, hát Tájföld nagyon bezárkózott hosszú ideig, Kína még inkább bezárkózott, és az ázsiai bezárkózások miatt azért jó pár olyan, aki korábban kétlaki életmódot folytatott, és Magyarországról elutazott december végén, hogy 3-4 hónapot aztán Tájföldön töltsön, hát vagy nem tudott kimenni, vagy kedve nem volt, vagy lehetősége nem volt kimenni, vagy kint ragadt, és akkor hazajönni nem tudott, ilyet is ismerek, úgyhogy ebből a szempontból azért most egy picit így visszaesett ahhoz képest, hogy milyen volt mondjuk 2019-ben, vagy pláne mondjuk 2009-10 körül a tájföldi turizmus, de most ismét kezd életre kapni, mert hogy Tájföldet továbbra is imádjuk. Bár az igazsághoz tartozik, hogy azért, amikor nagy tömegben megjelentek a kínai vendégek, az indiai vendégek, tehát az ázsiai vendégek, akkor jó pár turisztikai terület az túlzsúfolt lett, tehát az overturizm jelensége azért itt is megfigyelhető. Nem véletlen az, hogy egy időre lezárták Pipi-szigetét, elsőben annak a Maja-öböl nevű részét. Nem véletlen az, hogy pár helyen ott azért korlátozták a turisták számát, és az kétségtelen, hogy vannak olyan időszakok, amikor azért zsúfoltnak érzünk jó pár turisztikailag kedvelt területet Tájföldön, és a koronavírus járvány idején meg ugye gyakorlatilag minimális lett a turizmus, most meg megint olyan, hogy kezdjük élvezni, mert hogy azért nem tértek vissza még olyan nagy számban, hogy gyakorlatilag a 2018-19-es időszakot idézze, és akkor a kikötőből alig lehet elmenni, mert egymást érik a hajók, tehát most még azért lehet élvezni tényleg a Tájföld csodáit, de már azért esdült az élet, azért a Pattaján, a Walking Street-en hatalmas szilveszteri bulik voltak, tehát tényleg a puketi kirándulások szintén most már megint csak divatba jöttek. Úgyhogy kezdenek visszatérni a magyar vendégek Tájföldre, és hát azt látjuk, hogy mondjuk a Patong Beach továbbra is a legkedveltebb partszakasz, a magyar turisták ezt szeretik leginkább, és Tájföld a délkelet-ázsiai célpontok közül a legkedveltebb a magyar vendégek körében. Divatba jött Bali is, bár itt azért néhány ezer főről beszélhetünk csak a magyarokat illetően, de van magyar érdekeltségű szálláshely is, van magyar érdekeltségű autókölcsönző, van olyan magyar, aki kiköltözött Balira. Bali azoknak, akik gyönyörű hófehér homokos tengerparti szakaszokra vágynak, általában csalódás. Van azért ilyen is, ugye Nusa Dua, ez a klasszikus félsziget, ahol a legszebb szállodák vannak, a Melia például, vagy a Grand Hyatt, ezek talán a legjobbak, bár a Grand Hyattnél pont annyira nem jó a part, viszont ez a legszebb szálloda. Melianál ott egy kicsit jobb a partszakasz, viszont eleganciájában azért nem vetekszik mondjuk az igazán nagy luxus szállodák eleganciájával, de ötcsillagos ez is, és szép. Úgyhogy jó pár hotel van itt Nusa Duán, és itt van a Bali Collection nevű nagy bevásárlóközpont is. Itt valóban vannak fehér homokos partszakaszok, gyönyörű türkiz víz, lágy hullámok, viszont ezen a félszigeten kívül résztél mondjuk akár Kuta környékén, vagy sorolhatnám tovább, ott azért feketés homok van, vulkanikus homok, vulkanikus köves részek, tehát nem az egész Bali lényegében egy fehér homokos paradicsom, mint mondjuk a Maldív-szigetek jó néhány szigete. Tehát emiatt sokszor valaki odajön, egy jó négy csillagos szállodát valahol kinéz magának, és akkor csodálkozik, hogy te milyen ez a tengerpart. Tehát ezért jöttem gyakorlatilag ennyit, hogy meg az időeltolódás is 9 óra. Nos, hát pontosan az a lényeg ebben, hogy vagy akkor kiválasztom a legjobb szállodák közül valamelyiket, és Nusa Dua akkor a szuper félsziget, és akkor egy kicsit így szeparáltan el vagyok mindentől, és ott találok jó partszakaszt, és mellette felfedezem Balit, vagy pedig együtt érek azzal, hogy Bali egy picit másról szól. Bali arról szól, hogy egy gyönyörű, buja, növényzetes olyan szigeten vagyok, ahol azért egy kicsit spirituális kalandok is érhetnek, mert hogy a balinéz vallás egy kicsit a buddhista meg a hindu keveréke, és egyedi templomok vannak, őserdei templomok, van olyan templom, hogy be kell menni derékig a vízbe, és úgy lehet oda menni a szentélyhez, és aztán utána ki kell jönni a vízből. Van olyan eldugott rész, ahol a templomokat az őserdő mélyén találjuk, és a majmok meg rámásznak a hátunkra. Tehát tényleg annyira egzotikus és érdekes a rizsföldek például. Hát vannak tipikus rizsföldek Balin. Megnézzük, és akkor ezt a teraszos művelést, hogyha lefotózzuk, akkor azt mondjuk, hogy ez maga a csúcs, hát annyira szép. Mindig egy kicsit párás, de nem annyira, hogy ne lehetne lefotózni. Úgyhogy, ha utazgatunk Balin, ha elmegyünk a rizsföldeket megnézni, a templomok világát megnézni, majdnem mindenhol van egy balinész templom, és élvezzük ezt a fajta fura hangulatot, ezt az egyediséget, akkor nagyon fog tetszeni nekünk Bali. Ha csak arra vágyunk, hogy jót fürödjünk, hát akkor nem biztos, hogy Bali a jó választás. Úgyhogy ilyen értelemben vannak olyan magyarok, akik szerelmesek Baliba, elmennek egy itteni jóga központba, vagy bárhova máshova, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ide aztán vissza nem jövök. A Maldív-szigetek esetében hát nehéz olyan emberrel találkozni, aki azt mondja, hogy ide-vissza nem jövök. Hát van olyan, akinek mondjuk szakadt az eső az egy hétből öt napot, és ráadásul nem túl jó szállás foglalt magának, de itt azért a szállások többsége olyan, hogy nem lehet elrontani, mert eleve ott vagyok egy szigeten, és gyönyörű türkiz lesz a víz, és a korallhomok az pedig mámorító. Ha már az exotikusnál tartunk, akkor ugye Zanzibár most még a mi sláger, a mostani téli szezon slágere az igazán exotikus úti célok közül. Én azt gondolom, hogy ez jó választás. Egyrészt azért, mert ha már Zanzibárra jön valaki, akkor egy picit átérez némi dolgot Afrika hangulatából. Azért egy picit más, mint hogyha mondjuk elmegyünk Ugandába, vagy Malaviba, vagy hasonló helyekre, ahol tényleg úgy érezzük, hogy minden percben küzdenünk kell, és az adrenalin szintünk minden pillanatban magas, de azért Zanzibáron már elmehetünk dzsungeltúrára, már megnézhetjük, hogy ott lapul-e valahol a ravasz zanzibári leopárt, bár nem sokat látnak belőle, nem sok példányt. Elmehetünk egy fűszerültetvényre, vagy a Stone Town-ba, a kővárosba ellátogathatunk, és megnézhetjük, hogy a zanzibári szultán palotája milyen csoda volt egykor. Itt volt először vezetékes víz meg lift. Ma már egyébként nem működik egy is, de attól még jól néz ki maga a palota. Hogy hol voltak a rabszolgák, hol tartották őket, a borzalmakról is hallhatunk, és akkor az megrettent minket. És mellette pedig Kizimkazi környékén akár delfinekkel is együtt úszhatunk, meg vannak nagyon szép fehér homokos részek. És nekem ami furcsa volt, hogy Zanzibár ott gyakorlatilag olyan meleg volt a víz, mint a Maldív-szigeteken. Tehát nagyon kellemes volt, nagyobb volt az árapály jelenség, hát a Maldivon az alig volt lényegében, de itt Zanzibárot azért érezni lehetett nagyon komoly árapályt, meg lehetett látni is, hogy sétálni kell bizonyos időszakokban, és akkor visszahúzódik a tenger, de amikor meg jött a dagály, akkor azért lehetett látni, hogy ilyen türkizes vizek vannak, vannak all-inclusive szállodarészek is, tényleg. Tehát a tengerparti élmény az felülmúlja a várakozásokat szerintem Zanzibárot, és jobb, mint a kenyai Mombasa esetében. Ami pedig a legjobb az egészben, hogy Zanzibárról el lehet menni a Gorongoró kráterhez, ahol szerintem a Wadlest talán a Serengeti mellett a leginkább ideális. Csak hát a Serengeti az egy óriási nagy park, meg a Maasai Mara is, ugye a Maasai Mara folytatása lényegében a Serengeti, hát oda azért el kell menni, oda komoly túrát kell tenni. A Gorongoró meg olyan, hogy elmegyünk egy fakultatív programra két napos, ez általában reggel indulunk, megnézzük a Gorongoró krátert, egy 28-29 km átmérőjű kráter, és az elefántoktól kezdve az orrszarvúig, hát rengeteg állattal találkozhatunk relatíve kis helyen. A szállodai trendekkel folytatjuk, hiszen a műsor első felében már hallottak arról, hogy milyen exotikus úti célok azok, amelyek leginkább felcsigázták a magyarok érdeklődését. Hát persze sokat azért kihagytam, tehát nyilván fél óra kevés arra, hogy mindent elmondjak, és hát azért Egyiptomról szót kell ejteni, hogyha exotikus úti célokról gondolkodunk, mert hogy exotikusnak számít azért ár-érték arányos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül egy egyiptomi ötcsillagos szállodában eltölteni egy hetet, akkor ahhoz képest azért tényleg nagyon komoly szolgáltatásokat kapunk. Hát nyilván vannak olyan dolgok, amik mondjuk azért vele járnak, például, hogy a fáraó átka jó sok magyar turistát még elér, miután otthon van már, ugye a hasmenés rohamokat szokták ennek hívni, és az is az igazsághoz tartozik, hogy azért a bazárok hangulata néha olyan, hogy hát keményen fel kell kötni a nadrágot, hogyha vásárlás nélkül akarunk távozni, de amellett pedig jó pár más olyan úti cél van még, amit kedvelnek a magyar vendégek a téli szezonban, Marokkó környékét például, Tunéziát is említhetném, de Vannak olyanok, akik egyébként északra is utaznak, skandináv területekre is, de jóval kisebb számban. A német városok azok főleg az adventi időszakban voltak népszerűek, akkor látogattunk el ezekbe. De hát vannak klasszikusok, ahova a fapados járat jár, hát oda elmegyünk Barcelonától kezdve egészen Bariig, sorolhatnám tovább. Úgyhogy ma már az, hogy hova megy olcsón repülő, az meghatározza, hogy hova szeretnénk elmenni, de ugye amikor én exotikus úti célokról beszéltem, hát akkor persze mondhatjuk azt, hogy minden exotikus, mert nekem még a szomszéd lakása is exotikus, mert ahogy Józsi bácsi berendezte, nem tudja úgy más, de az kétségtelen, hogy amikor klasszikusan azt mondjuk, hogy exotikus, hát akkor már határeset, hogy mondjuk Egyiptom az exotikus utazása, mert az észak-afrikai területek azért egy olyan populáris célpontot jelentenek a magyar turizmust illetően, a Magyarországról kifelé menő turizmust illetően, hogy azért sokan mennek oda. Az exotikusnál ugye arról beszélünk, amikor már 5 órát utazunk valahova, tehát Dubaj talán már exotikus úti cél, és akkor utána jön a Maldív-szigetek, Bali, Tájföld, a dél-kelet-ázsiai területek, afrikai úti célok, vagy akár egy Közép-Amerika, Guadeloupe-szigetek, még meséltem előttnek, hogy a Guadeloupe-szigetekről azért mindenképpen érdemes meg pár mondatot mondani. Hát régen még Harci Tibor úgy tervezte, hogy ide esetleg charterrepülőgépet fog indítani, aztán végül is Dominikai Köztársaság lett belőle. Hát nem mindegy, hogy melyik Dominika, mert 2 van Dominikából is. Van a dominikai közösségek, hogy sokszor esik az eső, nem túl jó az idő, de ilyen dzsungel hangulatból bőven akad. A Dominikai Köztársaság, meg hát ott van a csodálatos, elképesztő szépségű tengerparti szakasz, és hát ott aztán tényleg csodákat tehetünk, amikor lefotózzuk a végtelen fehér homokos partot, és a Photoshop-pal egy picit még beleteszünk 2-3 pálmafát. Szóval picit tréfát félretéve, ezek az igazán exotikusnak tartott utazások, de az kétségtelen, hogy ezeknek a sora is azért kibővül néhány érdekes helyjel, és a magyar vendégek is azért néha rárászoknak egy-egy területekre. Tehát vannak trendek, az exotikus utazásokban is vannak trendek. A szálloda fejlesztésekben is vannak trendek. Hát most ilyen nagy trend például a fenntartható fejlődés. Hát manapság már karbonsemleges szállodákról beszélgetünk, Amerikában főleg. Egyébként az Egyesült Államok turistái esetében sokszor fontos szempont az, hogy környezettudatos legyen a választás, és mondjuk karbonsemleges szállodába menjenek. Hát igazából nekem ez egy kicsit rejtély, őszintén megmondom, hogy hogyan lehet egy szálloda karbonsemleges. Ez olyan dolog, mint amikor Ecuadorban a Galapagoszi repülőtéren azt mondták, hogy karbonsemleges repülőtér, a világ első karbonsemleges repülőtere. Hát magámmal, hogyha kerozinnel mennek a repülők, és leszállnak, felszállnak, hát az lehetetlen szerintem, hogy karbonsemleges legyen, de valószínűleg nem értek hozzá. Úgyhogy minden esetre van ilyen elmondásuk szerint, meg akkreditációs pecsétet is megmutatták nekem, mint ismertebb nemzetközi újságírónak, és voltam karbonsemlegesnek hirdetett szállodában is. Egyébként tényleg voltam olyan hotelben, a Maspilocsban, konkrétan Ecuadorban, ahol a dzsungel közepére építettek egy természetazonos anyagokból készült hotelt, és valóban mindenre odafigyeltek, amit így elképzelhet az ember a karbonsemlegesség meg a környezetvédelem terén. Hát, hogy ez elége? Hát úgy tűnik, hogy elég. És minden esetre ez komoly trend, hogy erre odafigyelnek nagyon sok helyen, és főleg az Egyesült Államokból érkező turistáknál a választást is befolyásolja az, hogy mondjuk mennyire környezettudatos egy-egy szálláshely. De általában a fenntartható fejlődés, a fenntartható turizmus kérdésköre az egyre inkább lényeges lesz mindenhol, és a szállodák, az új szállodák építésénél is ez rendkívül fontos szempont jó pár esetben. A másik nagy trend, ami most 2024-ben megfigyelhető, az a wellness, a legkülönbözőbb wellness típusú dolgoknak a térnyerése. Az egyébként a magyarországi választásoknál is látható, hogy a wellness hoteleknél Hajdúszoboszló, Zalakaros, Hévíz, Sárvár, Bükktérség, Egerszalók, stb. Tehát wellnesshez mennek főleg Budapestről egyébként, meg a nagyvárosokból, a másik nagyvárosokból, vagy másik városba az emberek, és a wellness kultúra erősödik, de úgy egyébként ez nemzetközi trend is, tehát Dél-Kelet-Ázsiában is, ahol mindig is jelentős volt a wellness kultúra, ott is az új szállodáknál már erre odafigyelnek, sőt, még Görögországban is jellemző ez, ahol egyébként, hát ugye a szálláshely mindegy milyen, mert úgyis ott a gyönyörű kék égei tenger, és legyen ez elég típusú, volt jelentős részben a szálláshelyeknek a motivációja, amikor megnyíltak, de most már például Athén kikötőjénél is egy olyan wellness szállodát nyitnak, vagy nyitottak, ami hitvallása szerint a görög életérzést és a wellness élményeket párosítja, és görögös wellness lesz, és hát amikor ezt a hírt a szerkesztőségben elmondtam, és kedves barátommal itt beszélgettünk arról, hogy mi lesz a műsorban, akkor hát ő megmosolyogva mondta, hogy hát a görögös wellness-t azt ő úgy képzeli el, hogy mindenki kap egy kis üzletet, és akkor előtte nyugágyba kifekhet, és közben árulhatja a lejárt termékeket. Tehát ez nyilván egy gúnyos és felháborító megjegyzés, úgyhogy el is határolódom tőle, mert természetesen nem ez a görög wellness, ezt maximum a német viclapok mondják így, hanem a görög wellness az egy gyönyörű luxus szállodában kellemes görög zenére, megfelelő minőségű termékek felhasználásával, profi szakemberek részvételével történő csodálatos élmény. Ez lesz, ezt ígérik az új görög luxus szállodában. De hát egyébként vannak nagyon jó szállodák, hát Krétán, Korfun is már vannak luxus szállodák Görögországban is. Hát hogyha nincs is annyi fantázia bennük, mint mondjuk jó pár dubai hotel esetében, vagy Las Vegasban, vagy sorolhatnám tovább, vagy a dél-kelet-ázsiai csoda hotelekben, azért most már a Görögország jó pár területén is felismerték azt, hogy hát a német turisták azért hosszú ideig még el fognak menni azért, mert szép hely Görögország, meg biztos, hogy Athénba elmennek, meg a meteorákat megnézik, de azért a komoly bevételeket akarnak realizálni, akkor néhány helyen bizony a szálláshelyeket már fel kell újítani, mert az biztos, hogy nem jó az, hogyha az egeret ki kell minden este söpörni a szobából. Ez konkrét példa volt egyébként, mert én voltam a Krigiálosban úgy, hogy a cincogástól nem tudtunk aludni, ezért mindig ki kellett hajtani az egereket, és aztán reggelre visszajöttek, mert agyoncsapni, meg sajnáltuk, mert szegény egérkék. És az biztos, hogy a görögök is most azért már sokat fejlődnek, és hát nekem nagy szerelmem egyébként Görögország. Anyámékat is elvittem Rodoszra, imádtam az ottani nevezetességeket. Tehát eleve ugye én történelmet is tanultam az egyetemen, és emiatt az összes görög sziget, az nekem nem pusztán egy kellemes nyaralóhely, ahol fürdözök a tengerbe, hanem egy olyan hely, ahol valamit tudok mesélni arról, hogy milyen volt a Minotaurus legendája, hogy mondjuk Korfun a Sziszi kastélyáról mit érdemes tudni, miért hasonlítanak Andrássy grófra állítólag az Achilleus szobrok, és a többi, és a többi. Tehát sok-sok érdekesség van minden egyes görög dologban, hát maga a történelem, hogyha Athénban sétálgatunk, szerintem Görögországot nem lehet megunni, és akárhányszor érdemes elmenni, mert nem csak három egymásra rakott osztop van ott, hanem tényleg, ha egy picit hozzáképzeljük a régi dolgokat, akkor egy olyan kulturális kincs, kulturális örökség, ami az egész világnak a kulturális kincse, nem csak a görögöké. Na de egy kicsit most lépjünk tovább Görögországról, és ha már a szállodák világát nézzük, akkor elmondható, hogy azért ez a wellness élmény, ez sok helyen megjelenik, és Butánban is csinálnak már wellness élményt, ami azért nagy dolog, hogy ott új luxusszálloda nyílik, mert hogy a Himalája szívében meghúzódó kicsinyi országban 1963-ig még rabszolgák segédkeztek a jaktenyésztésben, és a hegyi állatot kincsnek tartották, úgyhogy mindig figyelni kellett arra, hogy a jak ne szenvedjen semmiben sem hiányt. A rabszolgaságot azután eltörölték, de a jak értéke azóta sem csökkent, mert hogy sajtot, tejet nyernek általa, szörméért bundakészítéshez használják. A meleg kabátra szükség is van, mert gyakorlatilag az egész ország hegyvidék, a legmagasabb a 7554 méter magas Kula Gangri csúcs. A butáni törvények értelmében a királyság területének 60%-a mindig erdő kell, hogy maradjon, úgyhogy vannak szinte érintetlen területek, ahol hópárduc és vörös panda is él, de a fekete nyakú daru is jellegzetes madár. A déli határvidék éghajlata egyébként már nem ilyen, itt kisebbek a csúcsok, de attól még szerintem ez is nagyon érdekes és egyedi. Rengeteget esik az eső errefelé, és ez segíti a dzsungel kiterjedését. Bután lakói ugyan nagyon szegények, többségük írás tudatlan, nagyon sok ételnek köze van a jakhoz, de sajtos, csilis ételekhez kenyeret is esznek. Külföldieknek hosszú ideig nehéz volt ide eljutni, mert hogy csak kísérővel lehetett a Himalája hegyi útjain, vagy helikopterrel Indiából, de aztán építettek egy utat, hogy el lehessen látogatni akár terepjáróval is az országba, és Bután óvatosan elkezdte megnyitni a kapuit a világ előtt. Úgyhogy van már csodás szálloda, és épül is még csodás szálloda. Bután egy olyan természetközeli élményt kínál, amit párosítva a wellness kezelésekkel, hát azt gondolják, hogy tényleg forradalmian új lehet a turistáknak, és mivel ide nehéz eljutni, viszonylag egzotikus, és mégis valamilyen plusz dolgot tud nyújtani egy átlagos európai vagy amerikai turistának, ezért valószínűleg ez a számításuk be is fog válni. Egyébként, amikor a fővárosban felállítottak egy lámpát, az őslakók személytelenet tartották és leszerelték, tehát azért a fejlődés nem volt hihetetlenül egyenes vonalú Bután környékén. Minden esetre a legnagyobb település Timpu már nem csak kunyhókból, hanem színesre festett és díszített épületekből is áll, de még mindig azért középkori hangulatot áraszt. Az egyik hegytetőn a király irodáit láthatjuk, és itt van a központi szerzetes testület is, amelynek a szerepe igen fontos a kormányzásban, hiszen a butániak mélyen buddhisták. Umapáró városában pedig már gyönyörű modern szállodát is találunk, mert hogy a Páró völgy az Bután legfontosabb kulturális központja, itt van a Nemzeti Múzeum is, ide jön talán a legtöbb vendég, legtöbb turista, és itt van egy híres kolostor is, ami egy tűzrészben ugyan leégett, de aztán egy jelentős részben újjáépítették, és a sziklaszirt is szép, ahol a romok meg az újjáépített rész láthatóak. Minden esetre ami érdekes, hogy ezek az új butáni wellness központok, új butáni wellness szállodák az úgynevezett Shambhala gyógymódot alkalmazzák, ami állításuk szerint 3000 éves, és a béke, a nyugalom és a levegő, amelybe szinte bele lehet harapni, olyan friss, ezek alkotják ennek a legfontosabb eszenciáját. Úgyhogy ami még külön érdekes, hogyha a wellness kezelést tartják, akkor aki ezt tartja, az általában nemzeti viseletet visel, de nem csak ők, mert hogy a butáni nemzeti viselet nagyon népszerű, több mint 1 millióan viselik, úgyhogy errefelé még inkább ez divatos, kevésbé a kínai importáru. De nem csak Butánba épülnek új szállodák, és nem csak itt hódít a wellness, a különböző wellness kezelések, meg a wellness típusú kezelések, hanem sok minden más helyen is azért megjelenik ez az újfajta szállodai trend. Ilyen például a Virgin szigetek, ugye Necker Island környékén, ahol a mennyei örömök házában kínálnak új típusú wellness szolgáltatást a vendégeknek, és a nászutasoknak külön olyan programokat szerveznek, ahol a wellness gyönyöreinek hódolhatnak, és hát ez is azt gondolom, hogy 2024-re általánosságban jellemző lesz. Hawaii mindig is a legfrekventáltabb idegenforgalmi célterületek közé tartozott. Egyébként jó néhány felkapott strand esetében már itt is az overturizma, túlturizmus esete az, ami miatt a helyiek már bepróbálják egy picit csökkenteni a turisták, a vendégek számát az adott területen. És ha már a trendeknél tartunk, meséltem előttnek arról, hogy hát ugye wellness a trend a szállodaiparban, a fenntartó fejlődés a trend a 2024-es szállodák világában. Nos, hát ilyen trend még 2024-et illetően az overturizm. Az például, hogy van olyan szálloda, amelyik mesterségesen azt mondja, hogy hát bizonyos időszakokban, amikor rengetegen vannak turisták, akkor a szállodai kapacitásomnak a 80%-át fogom kihasználni, hát még ilyenről is hallottam, ami hát egy kicsit furcsa, mert végül is az idegenforgalom egy gazdasági vállalkozás, de ugye Velence is bevezette azt, hogy ha nincsen szállásfoglalásod, akkor fizetni kell. Dubrovnik a várfalon belül a Strudum környékére akkor engedi az embereket, amikor éppen már nincsenek túlságosan sokan, és akkor várni kell egy kicsit kint, tehát a limitálják, hogy bizonyos helyekre hányan léphetnek be, bizonyos helyekről kitiltják a turistákat, kitiltják az autókat, belépődíjat vezetnek be, idegenforgalmi adók, ez is 2024-re még inkább jellemző lesz, azt gondolom, mert hogy főleg a légijáratok következtében, az olcsó légijáratok következtében ez az overturizm, a túl sok turista azért sok helyen komoly gondként jelentkezik. Persze az is érdekes egyébként, hogy erre hogy kerülhet sor. Hát általában azokon a helyeken van gond, ahová a fapados járatokkal iszonyatos nagy tömegek utaznak. Tehát az elmúlt időszakban, mondjuk a 2010-es évektől kezdve lényegében, vagy akár 2005-10 körüli időszakoktól már, a low-cost légitársaságok lényegében fillérekért visznek embereket különböző helyekre, ami hát eleve furcsa, hogy a fenntartható fejlődésről beszélünk meg a Föld, a bolygó létéről, és akkor gyakorlatilag hát ennyi repülőjáratot elbír viselni a piac, úgyhogy hát azért a turizmus az nem egy szociális alapjog, de minden esetre hát hihetetlen mértékben felpesdült a fapados járatok miatt jó pár terület idegenforgalma, viszont hát nem csak olyan turisták érkeznek, akik az opera előadáson akarnak részt venni, és az ötcsillagos szállodák világát keresik, hanem nyilván olyanok is, akik egyébként pedig inkább az utcán érkeznek, este is szeretnek bulizni, és keresik a kocsmák hangulatát is. Tehát ilyen értelemben azért feltétek forgatni egy-egy kis település életét az érkező vendégek. Tehát emiatt azért nem lehetetlen kezelni ezt az overturizmust, ezt a túltöltést, mert hogy egyszerűen drágítani kell, idegenforgalmi díjakat kell kitalálni, meg belépő díjakat kell kitalálni, és akkor már meg is oldódik a dolog, mert akkor máshova fognak menni nagy tömegek. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért nem kell emiatt pánikolni, mert hogy inkább örüljünk annak, hogy jönnek a vendégek, jönnek a turisták, és hogyha az a gondunk, hogy a turisták keveset költenek, és mégis sokan vannak, akkor hát meg rá kell kényszeríteni őket, hogy sokat költsenek. Tehát nekem ebben semmi kivetni való nincsen, mint viszonylag hozzáértő ember. Úgyhogy az overturizm a másik nagy kérdése, nem csak a szállodaiparnak, hanem a 2024-es turizmusnak is. És hát vannak olyan helyek, ahol meg ráncfervallják a szálláshelyek egy részét, ilyen például Miami káprázatos világa. Ugye Miami születése is tipikusan amerikai, mert hogy egy multimilliómos sétált a mocsaras terület mellett, és úgy döntött, hogy átalakítja a helyet, mert a klíma és a tenger közelsége majd ide vonza a turistákat. Gyakorlatilag toronyházak sokasága épült Miami Beach környékén, feltöltötték a lápot, csináltak egy kis szigetet, megalkották ezt a káprázatos világot, és hát az Egyesült Államokban egy időben volt olyan mondás, hogy aki igazán számít, annak a New York és a Los Angeles-i háza mellett van egy üdülője Miami-ban is. És ide is épültek híres szállodák, a Breakers például, ami már műemlék is, és hát sorolhatnám tovább. Minden esetre itt most jó pár szálláshely esetében megpróbálják ötvözni a régi reneszánsz utánzatú báltermek világát, meg a szecessziós épületek világát a modern kor technikai követelményeivel, és hát itt is jó pár szálláshelyet megújítanak majd. Miként Las Vegas esetében is azt szokták mondani, hogy hát azért 20-30 évente itt muszáj legkésőbb megújítani minden szállodát. Volt olyan időszak, amikor egyszerűen csak felrobbantották a szállodát, és újra építették, mert olcsóbb, egyszerűbb volt modernizálni, mint átépítgetni. Úgyhogy az kétségtelen, hogy a 2024-es időszakot a nagy renoválások, felújítások, modernizálások is jellemzik, és hát a fenntarthatóság szintén jellemzi, mert hogy a különböző felújítások, átalakítások időszakában mindenki figyel arra, hogy ez az átalakítás ez úgy történjen meg, hogy a környezettudatosság az előtérbe kerüljön, és a fenntartható fejlődésnek megfelelő szempontokat érvényesítsenek majd a szálloda újjáalakításakor. A dél-kelet-ázsiai hotelek világában még azért ez annyira nem jelentkezik, bár ott is vannak szuperszállodák, meg ott is nyílnak újabb és újabb szálláshelyek, és hát látjuk azt, hogy Szingapúrtól kezdve egészen Kínáig ismét most, hogy leküzdöttük a koronavírus járványt, nekiálltak egy kicsit szálláshelyet fejleszteni, de ami talán leginkább érezhető, hogy most megint lendületbe jött, az Törökország. Mert hogy Törökországnál volt egy elképesztő szállodaépítési láz, gyakorlatilag Lara Aksu környéke, ugye a török Riviera, az olyan volt, hogy amikor először kint voltam, akkor a Topkapi Palasz épült fel, utána a Kreml Palasz, amikor már másodszor ott voltam, harmadszor már felépült a White House, meg a Concord, meg a Titanic, így egymás mellett a tematikus szállodák, és amikor legközelebb kint voltam, akkor a korábbi kukoricás, mert az elején még egy kukoricás mellett volt a bérautós, és 4 autót leparkolt a kukoricásba, és úgy lehetett tőle valamit bérelni, utána eltüntették a kukoricást, és 2x2 sávos gyönyörű autóutat építettek, így hát ilyen, persze ilyen városi autóutat, tehát nem száguldoznak az autók, hanem hogy tudnak 2x2 sávon közlekedni, és megépültek olyan vízividámparkok, amelyek a szállodán kívüliek, de hát magában a szállodában is majdnem mindegyben van egy vízividámpark, úgyhogy tényleg csodák épültek Törökországban, és aztán utána megdrágultak egy kicsit az ultra all inclusive szállodák, az orosz turisták olyan nagy számban érkeztek ide. Aztán utána jött a koronavírus járvány, és hát egy picit visszaesett minden. Nagy bajba került jó pár török szállodás, nehezen tudták a hiteleket is fizetni, és nem csak török tulajdonúak egyébként, hanem német tulajdonúak is, főleg ezek a szálláshelyek itt a török Riviera a környékén, meg sok más országbeli befektető érkezett ide. És aztán most a koronavírus járvány után megint nagyon-nagyon pörög Törökország. Főleg azért, mert hát az orosz turisták Európából eltűntek, elmennek Tájföldre, Maldív-szigetekre és Törökországba. Tehát Törökországba szinte mindenhonnan érkeznek vendégek, franciák is, németek is, Magyarországról is rengetegen. Úgyhogy a Márdán palasztól kezdve sorolhatnám tovább, Topkapi, Szerályig, mindenhol vannak csúcsszállodák most Törökországban, és még további szálláshelyeket is terveznek, úgyhogy itt is úgy tűnik, hogy bíznak abban, hogy a turizmus dübörögni fog a 2024-ben, meg utána is valószínűleg. Úgyhogy érdekes egyébként, hogy a nagyobb szállodák esetében 300 milliárd forintnyi összeg az gond nélkül elhussan. Tehát a Márdán palasztnak is ez volt a bekerülési költsége, tehát nem olcsóak ezek a szállodák, de hát a wellness központban például igazi hóval frissíthetik fel magukat a vendégek. A szobákban aranyozott díszek, márványpadlólapok vannak, és még a fürdőszobák padlóján is aranyozott keretű tükrök például ebben a palotában, ebben a Márdán palotában, amiről mesélek önöknek, és hát tényleg mindenhol ügyelnek az anyagok minőségére. Ez általában jellemző a török szálloda építkezésekre, hogy valóban jó minőségű anyagokat használnak fel, nagyon látványos építészeti megoldásokat figyelhetünk meg. És hát mellette az ellátás is olyan, hogy az ultra all inclusive tényleg azt jelenti, hogy nem csak a hazai, hanem az import termékekből is korlátlanul fogyaszthatunk tényleg a nap minden szakában. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Még egyszer nagyon kellemes 2024-es boldog új esztendőt kívánok önöknek. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd viszonthallásra.